Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 133. Zsoltárt énekeljük. A 133. Zsoltár így kezdődik, ímé mi jó és mi nagy gyönyörűség. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 746. dicséretünket, annak az első három versét. A 746. dicséret első, második és harmadik versét, éltem minden dolgában, az Istent kérem bátran. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. részének 19-től a 26-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, leülve hallgassátok meg. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. részének 19. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Főníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült és bátorította minnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes eszendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztjéneknek. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, hálát adunk neked, hogy összegyűjtöttél bennünket erre az Isten tiszteletre. Köszönjük, hogy a te igéd szól, hangzik, szerte a világon, és ma is, ezen a vasárnapon is sok helyen vannak együtt, ahol segítségül hívják a te nevedet. Köszönjük, hogy a te közelséged, a te jelenléted számunkra nagy bátorítást ad, hiszen nem vagyunk egyedül. Azt ígérted, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, hogy táplálsz bennünket, megadod, amire a testünknek és a lelkünknek szüksége van. Így tekinthetünk vissza az elmúlt hétre is, megköszönve minden áldást, amellyel elárasztottál bennünket. Arra kérünk, hogy most is tedd készíti a szívünket, hogy ne csak a fülünkkel hallgassuk az igét, hanem szívünkbe is zárjuk azt. Légy itt közöttünk lelked világosságával, hogy értsük is az igét, hogy hozzá tudjuk igazítani az életünket, és ne szóljon igét hiába. Amen. Az ige hallgatására készülve a 821. dicséret első versét énekeljük. A 821. dicséret első verse így kezdődik: Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni Szent Lelkének segítségül hívásával. Előbbi ige szakaszunkban van megírva, valamint a Prédikátor könyve 4. részének 9. versében eképpen. Jobban boldogul kettő, mint egy, fáradozásuknak szép eredménye van. Kedves testvérek, amint a múlt vasárnap is elhangzott, most ebben a fél évben új szövetségi történetek kerülnek sorra az apostolok cselekedeteiből, párhuzamosan a gyermekek alkalmával. Ez a történet az első keresztjének idejében játszódik, akkor, amikor Pál apostol is már megtért, ő, aki korábban Saul néven élt, és azután, hogy elindult egy keresztjén üldözés, szétszóródtak az emberek, onnan Jeruzsálemből is sokan elmenekültek, de azokon a helyeken, ahol igyekeztek egymásra találni és közösségben lenni, alakultak gyülekezetek szép számmal. Ezek között volt az a bizonyos Antiókia, amely Jeruzsálemtől északra 745 kilométerre található, és az a hely lett egy olyan fontos gyűjtőhelye a keresztényeknek, ahonnan később a misszió is elindult Kis-Ázsia, majd Európa felé. Ott abban a gyülekezetben egy új jelenségre lettek figyelmesek, arra, hogy az igét nem csak a zsidóknak, hanem a görögöknek is hirdették, azok a ciprusi és cirénei férfiak, akik Jeruzsálemben már hallották az igét, vagy valahol máshol, és ők vitték tovább az Isten üzenetét, az evangéliumot, és nem csak a zsidóknak hirdették, hanem a pogányoknak, a görögöknek is, és lám, Isten keze velük volt, az ő ige hirdetésükre emberek tértek meg, lettek Jézus Krisztus követői. Olyan már történt előzőleg, hogy Péter apostol Cézáreában egy római százados Cornélius házában prédikált, és ott az egész háznép megtért és megkeresztelkedett, de most itt egy egész gyülekezetben hangzik úgy a zsidók és nem zsidók, a választott nép és a pogányok között az ige, hogy azok is hitre jutottak együtt, akik hallották, akik nem tartoztak közvetlenül a választott néphez. És erre felfigyeltek Jeruzsálemben is, és az egész esemény olyan újszerű volt, hogy úgy látták, hogy meg kell vizsgálni, hogy nem történik-e ott valamilyen gyanús dolog, ami nem az Isten szerint való, hiszen eddig mindig csak a választott népnek, a zsidóknak hirdették az igét, és lám most azok is keresztjének lesznek, akik pogányok. Vajon mi történik itt, hogy van ez? Menjen ki közülünk valaki megbízható ember, Barnabás, és vizsgálja meg, hogy mi történik ott, aztán hadd értesüljünk róla, hogy ez valóban Istentől jövő dolog-e, vagy pedig valami nincs a helyén Antiókiában. És Barnabás elment, és amit ott látott, annak nagyon megörült. Mert egyértelművé vált, hogy Isten kegyelme munkálkodik ott. Úgy látta, hogy ezt a kezdetet tovább kell erősíteni. Azt is látta, hogy neki munkatársra van szüksége, mert neki egymagának túl nagy ez a feladat, hogy egy népes gyülekezetet ebben az újszerű állapotában
ő egyedül irányítson, vezessen, és eszébe jutott Saul, a későbbi Pál apostol, akit éppen ő vett előzőleg pártfogásába. Amikor Pál megtért, és ott Damaszkuszban hitre jutott, Jézus Krisztus követője lett, Jeruzsálembe visszamenve ott is kezdte hirdetni az evangéliumot, és nem hitték el róla, hogy ő, aki keresztjén üldöző volt, ő tényleg Jézus Krisztus követőjévé vált. Gyanús volt nekik, hogy hát, ha itt valami csapda van emögött a dolog mögött, hogy ő így beszél Jézus Krisztusról. És akkor Barnabás maga mellé vette Sault, és ő tett bizonyságot arról, hogy Pál tényleg megtért, és tényleg szív szerint Jézus követője, és akkor már be tudták fogadni őt a gyülekezetbe. De olyan veszélyessé vált az ő helyzete, hogy el kellett mennie Jeruzsálemből, vissza kellett térnie a szülőhelyére, Tarzuszba, és most Barnabás azt gondolta végig, ez a Saul lesz alkalmas arra, hogy ide vegyem magam mellé szolgálni. Ők már akkor lelki testvérek lettek, és ez a lelki kapcsolat megmaradt azután is, hogy távol kerültek egymástól, hogy Saul Tarzuszba tért vissza. És Barnabás arra gondolt, igen, ő lesz az, aki ebben a lelki munkában, a szolgálatban nekem nagy segítséget fog jelenteni. És én elmegyek Tarzuszba, megnéztem a térképen, Antiókiától Tarzusz 243 kilométerre van, ami akkoriban azért nem olyan kis utazás volt, de elindult, és maga mellé vette Sault, Pált, hogy ő legyen az a társa, akivel majd együtt szolgálnak az Úrnak. És igaznak bizonyult ez a ma olvasott másik igénk, jobban boldogul kettő, mint egy, fáradozásuknak szép eredménye van. A bibliai beszámoló szerint Barnabás és Saul egy teljes esztendeig együtt dolgoztak az antiókiai gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. Szolgatársak lettek az Úr szolgálatában. Megnőtt a gyülekezet, a zsidók és pogányok egyaránt Jézus Krisztus követői lettek. És ennek a kettesben végzett munkának olyan eredménye is lett, hogy a tanítványokat itt nevezték Antiókiában először keresztjéneknek, és még ha ez az elnevedés, akkor egy ilyen gúnyos, kívülről jött megbélyegzés is volt, hogy hát ezek a keresztjének, ezek a krisztusiak, akik másról se tudnak beszélni, hanem mindig csak Krisztusról, egy ilyen rájuk ragasztott név volt, ők mégis boldogan vették magukra, és mi is ugyanígy örömmel viseljük Jézus Krisztus után ezt az elnevedést, hogy mi keresztjének vagyunk. És nem sokkal később maga Isten adta jelét annak, hogy jó döntése volt Barnabásnak, hogy Pált maga mellé vette. Így olvassuk, hogy egyszer, amikor a gyülekezet prófétái és tanítói az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek, válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. És látjuk itt a közös imádságot, amelynek során Pál és Barnabás imatársai is lettek egymásnak, együtt tudtak imádkozni, és kapták ezt az Istentől jövő megbízatást, hogy folytassák ezt a munkát, a missziót, és a misszióban immár munkatársai is legyenek egymásnak. Velük kezdődött el az a később világméretűvé nőtt misszió a pogányok felé, amelynek nyomán többek között hozzánk is eljutott az Isten igéje, az evangélium. Ők ketten, Pál és Barnabás indultak el az első nagy missziói útra, akkor bejárták Ciprus szigetét, ahol hirdették az igét, ott még egy varázslóval is szembe kellett szállniuk, majd áthajóztak a kontinensre, a szárazföldre, és sorra járták a városokat Kis-Ázsiában, a mai Törökország területén, és Barnabás volt az idősebb, az ő tekintélyére épp úgy szükség volt, mint a Pál bibliai jártasságára, aki egy neves rabbi Gamáliel lábainál tanulta a Bibliát, és ketten végezték így együtt a munkát. Mindketten az Úrra figyeltek, így tudtak egymásra is hangolódni, egymást segítették, erősítették, bátorították, és ha kellett, ki is egészítették egymást. A jövő vasárnap még hallani fogunk egy izgalmas epizódot erről a missziói útról. Hogy szólt ez a második igénk? Jobban boldogul kettő, mint egy, fáradozásuknak szép eredménye van. Ezt többszörösen is láthattuk Pál és Barnabás életében. Azáltal, hogy Saul megtért, Jézus követője lett, Barnabás pedig felismerte, hogy milyen lehetőségek rejlenek az együttes munkájukban. Ők lettek egymásnak először is lelki testvérei, a keskeny úton úti társai, azután az Úrnak való szolgálatban szolgatársai lettek egymásnak, a közös imádságban imatársak lettek, és a misszióban munkatársak. Tehát társak, lelki útitársak, szolgatársak, imatársak, munkatársak. És Isten nekünk is így akar adni társakat a lelki életben, lelki testvéreket, útitársakat a keskeny úton, szolgatársakat, imatársakat, munkatársakat. Nekünk nem egyedül kell járnunk a keskeny utat. Vannak lelki testvérek, útitársak, akik velünk együtt haladnak, és körülvesznek minket, és ha mi már felismertük, hogy nem vagyunk egyedül, mi magunk is keresni fogjuk ezeket a lelki útitársakat, akikkel együtt lehetünk bibliaórákon, csendes heteken, lelki alkalmakon, egymást erősítve, egymás hite által épülve. A kísértéseink is hasonlóak, amikor a lelki harcokat vívjuk, és itt is igaz, hogy jobban boldogul kettő, mint egy, és ahogy hamarosan énekelni is fogjuk, hogy tartsunk jól össze hát, nekünk, mint lelki testvéreknek, mint lelki útitársaknak, ilyen módon is össze kell kapaszkodnunk, társakra kell találnunk. Megtaláltuk-e már a mi lelki testvéreinket, lelki útitársainkat? Olyan jó azt is látni, amikor ide érkezik valaki egy másik gyülekezetből, az első dolga az, hogy megkeresse itt is a lelki társait, akikkel együtt tud haladni a hit útján. Azután az Úrnak odaszentelt életünkben megláthatjuk azt is, hogy milyen szolgálatba állhatunk be, és itt is igaz lesz az ige, hogy jobban boldogul kettő, mint egy, és a fáradozásuknak szép eredménye van. Ezt az igazságot Jézus is jól tudta, és alkalmazta is a tanítványai felé. Amikor kiküldte őket, hogy hirdessék az evangéliumot, hogy gyógyítsanak betegeket, hogy folytassák azt a munkát, azt a tanítói munkát, amit Jézus elkezdett, akkor Jézus kettesével küldte ki őket, hogy egymás mellett járva végezzék ezt a munkát. Nem mintha egyedül nem működne a dolog, hiszen ha Isten valakit küld, akkor ő maga is mellé áll. Elsősorban maga az Úr lehet a mi lelkitársunk. De ha ők emberként is ketten vannak egymás mellett, akkor az egyik biztathatja a másikat, a másik ugyanígy bátoríthatja az egyiket. Ha beszéd közben elakad az egyik, akkor ott van a másik, hogy ki segítse és folytassa. És nagyon nagy áldás lehet az ilyen együtt végzett szolgálaton. Visszaemlékszem arra, amikor itt a Pátyon is az evangéliumot minden otthonba missziói munka folyt, és ott is kettesével mentek ki emberek kivinni azokat az írásokat, amelyekkel hívogatják az embereket az Úrral való közösségbe. És volt, hogy elmondta az egyik ilyen munkatárs, hogy azért is jó, hogy ketten mennek, mert jártak már úgy, hogy nem tudtak becsengetni valamelyik házba, még egy traktátus sem tudtak a postaládába bedobni, mert egy mérges kutya mindig fölugrált oda, hogy még a kezét sem merte kinyújtani, de hogy ketten voltak, az egyik elterelte a kutya figyelmét, és a másik már legalább a traktátust be tudta dobni a postaládába. Ha ketten vannak, akkor sok minden úgy is megoldódik, hogy együtt tudjanak szolgálni, együtt álljanak az Úr szolgálatába. Van-e már nekünk ilyen szolgatársunk, akivel együtt tudunk az Úrnak szolgálni? Aztán a következő, amiben társra van szükségünk, az a közös imádság. Megvan az ideje az egyéni imádságnak is természetesen, el is mondta Jézus, hogy amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ott csendben az Úr elé tárhatod a lelkedet. De a közös imádságnak is megvan a maga helye és ideje. Elég, ha arra gondolunk, hogy amikor Péter apostol megszabadult a börtönből, akkor is éppen egy imádság, egy közös imádság eredménye lett az, hogy Isten az ő angyalát küldte, hogy Pétert kimentse onnan. Ha nekünk ugyanaz a problémánk, gondunk, mint a másik embernek, vagy ha ugyanazért lehetünk hálásak Istennek, mint az a másik, akkor miért ne imádkozzunk együtt az Úrhoz? Miért ne tehetnénk meg, hogy közös imádságban az Úr elé járuljunk? Akik szoktunk így együtt imádkozni, már sokszor átélhettük és megtapasztalhattuk a közös ima erejét. Kivel tudunk így együtt imádkozni? Nemrég mesélte valaki, hogy az ő családjukban kialakult egy olyan ima közösség online módon, hogy a család tagjai, ahol éppen laknak, élnek, vannak, bekapcsolódnak online formában egy ima közösségbe, és ott tudnak együtt imádkozni. Bőven van lehetőségünk arra, hogy társakra találjunk. És ha van ilyen társunk, akiben meg tudunk úgy bízni, hogy nem adja tovább pletykaként, amit imádságban az Úr elé vittünk, akkor a lelkünket is kitárhatjuk előtte, és együtt vihetjük gondjainkat, bajainkat, akár bűneinket is megvalva az Úr elé. Nagyon nagy szükségünk van ilyen imatársra, akivel együtt az Úr előtt elcsendesedünk. És akkor itt még a munkatársakról volt szó, hogy Pál és Barnabás munkatársak is lettek a szolgálatban. Hát a munkatársainkat, akikkel együtt végezzük a hétköznapi munkáinkat, általában nem magunk szoktuk megválogatni, hanem úgy kapjuk. De igen nagy áldás tud lenni, ha a munkatársaink között is vannak olyanok, akikkel egy nevezőn vagyunk, jól kijövünk velük, akik nem ellenfelek, akikkel nem versengünk, hanem segítjük és erősítjük egymást, és különösen, ha a hit útján is együtt tudunk járni. De ha beállunk az Úr munkájában, akkor ott mindenképpen találhatunk ilyen munkatársakat. Isten ugyanis az embert nem magányra teremtette, hanem kapcsolatokra. Amikor megteremtette ezt a világot, mindegyik nap végén megállapította Isten, hogy amit alkotott, az jó, íme igen jó, és az első, amire azt mondta, hogy nem jó, az az egyedül lét. Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. És lám, Isten már az elején is pontosan tudta, hogy mikor van szüksége az embernek társra, és azóta is mindig tudja, hogy mikor kell mellénk adnia valakit, ha éppen túl nehéz lenne a ránk váró feladat. Nehéz egy háztartást egyedül vinni, nehéz a gyermekeket egyedül nevelni, és Isten ezért gondoskodott arról, hogy szükség esetén legyen mellettünk egy társ, egy házastárs, akivel egymás terhét hordozva betölthetjük Krisztus törvényét. És most kezdődik a házasság hete, és ezen a héten különösen is odafigyelünk arra, hogy Isten ajándéka a házastársi kapcsolat, és akik kaptunk ilyen társat Istentől, együtt is hálát adhatunk Isten ajándékáért. Az én szívem is hálás azért, hogy Isten ilyen társat adott mellém. A házasságra nézve is igaz, hogy jobban boldogul kettő, mint egy. Ha mégsem ilyen a házastársunk, vagy mi magunk nem bizonyulunk ilyen házastársnak, akkor ezt a gondunkat, ezt a problémánkat is imádságban oda vihetjük Isten elé. Hiszen Isten szerezte a házasságot, és hogyha ő hozott minket egymás mellé, egymást erősítve, akkor lesz a mi házasságunk igazán erős és tartós, hogyha mindent meg tudunk beszélni egymással, és együtt is tudunk imádkozni az Isten jelenlétében. A mi házastársi kapcsolatunkat is az erősíti és tartja életben, amikor naponta imádságban Isten elé járulunk, és akkor, ha Isten előtt nincsenek titkaink, egymás előtt sem lesznek titkaink, és mindent meg tudunk beszélni egymással. Amit Isten szerkesztett egybe, az úgy van jól, és azt ember el ne válassza. És ugyanígy fontos az is, hogyha még házasság előtt állunk, és itt szólok azokhoz a fiatalokhoz, akik a társukat keresik, ha még nincs meg az, hogy ki lesz az, vagy éppen alakulóban van, kérjük el imádságban Istentől, hogy ki legyen a társunk egy életen át. Mert ha tőle kérjük, és tőle kapjuk, akkor nem kell attól sem félnünk, hogy egy életre elköteleződjünk a leendő házastársunkkal egymás felé. Úgy tekinthetünk rá, mint Isten ajándékára. Tudom, hogy Isten nem mindenkinek adott házastársat, és vannak közöttünk olyanok is, akik már elveszítették házastársukat. De mindannyian találhatunk lelki testvéreket, szolgatársakat, imatársakat, akikkel együtt tudunk szolgálni, imádkozni, munkálkodni. Becsüljük meg őket, mint Istentől kapott ajándékokat. Nézzünk úgy a társainkra, úgy a házastársunkra, mint a többi Istentől kapott társra, hogy adjunk értük hálát az Úrnak, és imádkozzunk rendszeresen értük. hordozzuk egymás terhét, és tekintsünk rájuk úgy, mint akik ugyanolyan fontosak Isten szemében, mint amilyenek mi magunk vagyunk, és figyeljünk oda egymásra. Lássuk meg bennük a jót, akkor is, amikor éppen nem mindenben egyezik a véleményünk. Amit a Filippi levélben olvasunk, az itt is igaz, hogy egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. És Isten meg fogja mutatni azt is, hogy amikor egymás értékeit látjuk, és ezt komolyan vesszük, mint Isten ajándékát, akkor meg is fogjuk becsülni, és azt fogjuk segíteni egymásban. Ha pedig valamiben azt látjuk, hogy nem egy nézeten, nem egy véleményen vagyunk, ha mi rontottunk el valamit, akkor kérjünk bocsánatot. Ha azt látjuk, hogy a másik bántott meg bennünket, akkor bocsássunk meg neki. Ezek a testvéri, baráti, munkatársi, szolgatársi, házastársi kapcsolatok mind-mind úgy rendeződhetnek, ha Isten előtt mi magunk is megvizsgáljuk magunkat, és egymás is tudjuk segíteni, figyelmeztetni, támogatni. Adja meg Isten, hogy olyan társaink legyenek, akikkel egy irányba haladva jobban boldogulunk együtt, mint egyedül, és hogy a mi fáradozásainknak a szép eredményét is láthassuk. Isten adjon nekünk ilyen lelki útitársat, szolgatársat, imatársat, munkatársat, és a házasságra készülőknek adjon hűséges házastársat, és akik már megkaptuk ezeket a társunkat, erősítsen meg Isten abban, hogy ezt a kapcsolatunkat ápoljuk, erősítsük, és együtt az Úr szolgálatában az ő dicsőségét munkáljuk. Így legyen. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 822. dicséret 7. versét énekeljük. A 822. dicséret 7. verse így kezdődik: ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, a te szeretetedért, amellyel naponta hozzánk hajolsz, és nem akarod, hogy egyedül legyünk, nem akarod, hogy a magányunkban, vagy a nehéz döntéseinkben annyira magunkra maradjunk, hogy elveszítsük még a reménységünket is. Légy áldott, Jézus Krisztus, hogy te minket is barátainknak nevezel, és hűséges társként jössz a mi életünkben, és azt ígéred, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. De hálát adunk azért is, hogy emberi szempont szerint is adtál mellénk olyan társakat, akikkel együtt járhatjuk az élet útját. Együtt járhatunk a keskeny úton, együtt végezhetjük a szolgálatokat, együtt imádkozhatunk, együtt kéz a kézben, összedobbanó szívvel végezhetjük a tőled kapott küldetésünket. Segíts, hogy ezt a te ajándékodat igazán meg tudjuk becsülni, és egymásra is úgy odafigyeljünk, hogy átéljük a te lelked erejével ketten, még jobban boldogulunk, még inkább előrébb juthatunk, és áldhatjuk a te szent nevedet. Vezess minket az egyenes úton, az örök élet útján, hogy így juthassunk előrébb nap mint nap. És most a házasság hetében hadd imádkozzunk azokért a házas párokért, akik keresik a szeretet légkörét, de olyan nehezen találnak egymásra, mert idejük sem jut a közös együttlétre, és könnyen meghidegül a szeretet egymásban. Urunk, te tudod megmenteni az elromlott házasságokat is, helyreállítani azokat a kapcsolatokat, amelyek valójában úgy kellene, hogy működjenek, hogy a szeretet és hűség légköre az egész családot áthassa. Urunk, légy azokkal, akik keresik a társukat, hadd találják meg azt, akit te mutatsz számukra. Imádkozunk a betegekért, az egyedül lévőkért, azokért, akik a szenvedések és próbák között kiáltanak hozzád. Légy velük, Urunk, és hadd találjanak ők is olyan segítőkre, olyan társakra, akik észreveszik az ő nehéz helyzetüket, nyomorúságukat, és a tőlük telhető segítséget is megadják. Hadd legyünk mi is ilyen társak egymás számára. Hadd ismerjük fel, hogy kik felé van küldetésünk, és ahogy az egyik énekben énekeljük, tőled való örömöm hadd ragyogjon másra, legyek minden embernek gyámorító társa. Így vedesd a mi életünket minden nap. Hadd legyen a mi gyülekezetünk is olyan közösség, amely vonzza azokat, akik itt megtalálják a helyüket, és ők is a te utadra lépve követnek téged. Hadd legyünk ilyen világító életek, akik rád mutatunk, és akik a te világosságodat tükrözzük mások felé is. Hallgass meg, Urunk, a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. hirdetem, hogy ma délután 4 órakor kezdődik a házasköri alkalmunk, amelyre szeretettel várjuk azokat a házaspárokat, akik a kapcsolatokat Isten előtt is szeretnék ápolni és erősíteni. És most a házasság hetek kapcsán kitettük a hirdető táblára azt a program ismertetőt, amelyik a Református Lapja hátoldalán is megtalálható, hogy milyen lelki események vannak most, amik számunkra is elérhetők a házasság hete alkalmából. Kedden 8:45-kor imaóra, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra van a gyülekezeti házunkban. Csütörtök este 6 órakor hétközi istentisztelet, utána 7 órakor kóruspróba, majd 8:30-kor ima közösség lesz, mindezekre szeretettel hívjuk a testvéreket. Péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra, este 8 órakor pedig férfiköri alkalom lesz. És már most hirdetjük, hogy február 25-én szombaton ifjúsági csendes nap lesz, és február 26-án vasárnap délután 5 órakor Váncsa Gábor előadói estje lesz Pál apostol védőbeszéde címmel a gyülekezeti teremben. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Éljünk ennek a lehetőségével, különösen addig, amíg a tavaszi munkák el nem kezdődnek, hogy az időnket az Istennel való kapcsolat ápolására is fel tudjuk használni. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a 770. dicséret lesz az új énekeskönyvből. A 770. dicséret mindhárom versét énekeljük. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt. Erősítse meg a szíveteket, és tegye fedhetetlenné a szent életben, ami Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Amen.